Vakáció vagy rémálom. Ismerik azt az érzést, amikor az autópályán megy az ember, lehetőleg külföldön. És éppen előzi a jobb sávban azt az embert, aki olyan nagyon lassan megy, de én hasítok 130-szal, és akkor egyszer csak, mintha falba ütköznék. És kétségbe esetten nyomom a gázt, de hiába az autó lassul, és mindenféle fények villognak már a műszerfalon. És azt veszem észre, hogy mindenki más gyors, csak én vagyok lassú, és nagy nehezen kikecmergek a leálló sávba, amiről persze tudom, hogy 20 perc után már életveszélyes, de örülök, hogy ott vagyok, megállok, és indítózok, elforgatom a slusszkulcsot, és semmi, a berregő hang megvan, de a motor pöfögése az nincs. Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Autózás, vakáció, ez a mai műsor témája. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Karner Miklóst, az Autós Élet főszerkesztőjét, köszönöm, hogy itt van.
Jó estét, jó napot kívánok!
Ez az érzés, ez megvolt valaha is? Történt ilyesmi?
Az az igazság, hogy néhány hete történt ilyen itt Magyarországon. Egy ilyen bagatell helyzet volt. Egy felújított motorú autóval mentünk valahova, és kiderült, hogy a felújítás egy dízelautó volt. Ez nem sikerült úgy, hogy kellett volna, és hát hajtókkal csapágy hangja lett az autóra, amit esetleg szerelők tudnak, hogy pontosan mit jelent. Mi eléggé...
Autópályán,
igen, és ráadásul ugye most tudjuk, hogy az M1-es ugye felújítás alatt áll, és egy olyan szakaszon, ahol tudtam, hogy betoncsíkok között vagyok, tehát nem tudok sem erre se kitérni, hogyha megáll az autó. Úgyhogy ott például rögtön az volt az első teendő, amikor éreztem, hogy itt nem lesz, valami nem stimmel, hogy megláttam azt a részt, ahol éppen az építkezés miatt volt egy ilyen kihajtó rész, egy lyuk, és gyorsan kihúzódtam, és nem csak odahúzódtam, szoktak azért hagyni a lezárásoknál olyat, hogy egy menekülő öböl, hogy így mondjam, mint egy buszöböl, hanem még ott volt egy külső rész, ahol a forgalom zajlott, az építési forgalom, és odahúzódtam ki, pont amit mondott, hogy hát bizony... nagyon veszélyes a leállósában állni. Tehát önmagában az a szituáció, hogy valaki oda kényszerül, akkor az első lépés az az kell, hogy legyen, hogy elhagyja a járművet.
Már az is nagyon veszélyes, amikor az ember egyszer csak azt érzi, hogy hoppá, nem megy a motor,
bizony.
És tényleg mindenki mellettem gyors lesz, alig tudok kimenni.
Ugye itt a nem figyelés a nagy probléma. Biztos, hogy a hallgatók is sajnálatos módon láttak olyan eseteket az elmúlt hetekből, napokból, minden nap szinte, amikor olyan baleset történik, hogy egy kamion alá becsúszik hátulról egy busz, egy személyautó, bármi, és nagyon súlyos baleset történik ebből, mert ugye a kamion, vagy pótkocsia, ugye az olyan masszív, hogy amikor én oda egy személyautóval becsúszom, akkor ledarál mindentől, de lenyesi tetőoszlopokat. Tehát ha én lelassulok, mert nem tudok gázt adni, és hirtelen ugye kéne valamit tennem abban a szent minutumban, hogy én most ott úristen nem megy az autó, akkor ugye nagyon nehéz, hogy észrevesznek-e hátulról, hogy például az első lépésnek azt tenném ilyenkor, hogy fölhívnám magamra a figyelmet, mivel tudom első körben egy vészvillogóval, ami persze nem veszik
akkor
észre.
Ebben a szituációban örülök, hogy élek. Most még azt sem tudom, hol van hirtelen.
Az az igazság, hogy magamból indulok ki, hogy én elég sokat használom a vészvillogót, például amikor megköszönök valakinek, hogy beengedett
vagy
egyebek.
Igen, ez a szokásos, de csak éppen hogy.
Igen, éppen hogy, de rögtön ezt egyébként nagyon ajánlom, főleg azoknak, akik új autóba ülnek, mert valóban az új autóknál nagyon sokszor érzi ezt az ember, nem úgy értem az újat, hogy most ülök bele, hanem a mai új autóknál, hogy eldugják úgy a vészvillogó kapcsolóját a gombok közé, valamelyiknél például fönt van a tükörnél, a középső tükörnél, az ember nem ezt gondolná, hogy ott keresse. Tehát például az ilyen dolgokat, amikor elindulunk nyaralni, és ez akár egy új autóval, hogy nagyon jó figyelni erre, hogy a fontos dolgok kéznél legyenek, és itt nem csak arra, hogy az autónak a saját gombjai, kezelőszervei hogy néznek ki, és rögtön ide kapcsolnám, hogyha például a feleségünk fog vezetni, aki nem ismeri ezt az autót, mert mondjuk mi elfáradunk, mert már 1000 kilométert levezettünk, és azt mondjuk, hogy légy kedves, vezessél most te tovább még 200 kilométert, akkor neki ugyanúgy jó lenne elmagyarázni, vagy nem ott kéne szembesülnie, nincs is kuplungpedál, mert az automata. Szóval, hogy ilyen dolgok. És akkor csak annyit, annyit folytatnék még, hogy az autónak az olyan dolgai, hogy legyen nálunk a forgalmi engedély. Ugye Magyarországon már személyigazolvány forgalmi engedélyt nem nagyon hord magánál senki, hiszen ugye a DAP-pal ez megoldható. De külföldön elvárják, és onnantól kezdve, ha elkezdünk gondolkodni, hogy úristen, nehogy otthon hagyjuk, ez egy nagyon fontos dolog, vagy akár a kötelező biztosításnak az igazoló szelvénye, például, ami már egyébként digitális formában is létezik, vagy az, hogy az autónak a papírjai, az, hogy ha mondjuk tényleg ilyen probléma adódik, akkor, hogy meg tudjuk nézni, hogy mikor volt utoljára olajcsere, hogy mi volt egyáltalán, tudjunk következtetni, hogy mire számolhatunk például.
Folytatjuk mindjárt az autózással. Itt mondom el egyébként, hogy a YouTube-on meg a Facebookon láthatnak is minket, meg vissza is nézhetik a műsort, de a kedvenc témám most, ez nagyon idézőjeles, az elektromos roller. Mit lehet velük kezdeni? Most hallottam egy hírt, vagy olvastam, hogy 400-nál több gyerekbaleset történt ebben az évben elektromos rollerrel, és meg is haltak gyerekek elektromos roller balesetben, és most is van olyan gyerek, aki kómában fekszik emiatt. Mit lehet kezdeni az elektromos rollerrel?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és biztos sokan ugyanezt mondanák elsőre, amikor hallják, hogy honnan induljunk. És én azt mondanám, hogy az első, és talán szerencsés, hogy én most itt ülök ebben a székben, mert az autós élet az a Magyar Mobilitás és Autóklubnak a alapja. És nekünk ez egy hivatásunk, vagy hogy is mondjam, egy olyan elkötelezettségünk, hogy tanítsuk a diákokat, és például a rolleres oktatás, ez egy nagyon fontos teendőnk, hogy így mondjam. És itt az első, hogy a gyerekek vajon tudják-e azt, hogy amire ráállnak, az mire képes.
Na de én úgy teszem fel a kérdést, hogy van egy roller, egy elektromos roller, egyáltalán közútra engedhető-e egy ilyen jármű? Vagy van az az egykerekű szerkezet, az is gyorsan tud menni, de most maradjunk a rollernél. Tehát egyáltalán biztonságos-e a közúton egy ilyen jármű? Ami tud menni 60-nal is, ha éppen úgy van.
Ugye az alapvető probléma az az, hogy a most tavaly ugye készült egy KRESZ módosítás, ami ugye természetesen nincs kész, tehát igen. Alakul, hogy így mondjam, tehát
majd
az legjobb.
27 januártól állítólag.
Amiben egyébként a klub is részt vett ennek a szövegezésében, tervezetnek a megalkotásában, és ebben benne vannak ugye a különböző, mi úgy hívjuk, hogy mikromobilitási eszközök, mert amit mondott, az egykerekűek, háromkerekűek, akárhány kerekűek, gördeszkák és társaik. A probléma az, hogy most erről nem igazán van szó, ugye évekkel ezelőtt volt kérdés, ez a parlamentben is téma volt, hogy minek minősülnek ezek járművek, nem járművek, eszközök, minek minősítsük. Ugye ez egy fontos szempont. Tudom, hogy a kérdés igazából arra vonatkozott, hogy ha én egyszerűen azt mondom a gyermekemnek, vagy én magam rollereznék, hogy akkor hol rollereznék, hol használjam, tényleg oda lehet-e menni az autók közé, és ez tulajdonképpen nem jogszabályi kérdés.
Oda lehet menni? Tehát szubjektív vélemény.
Oda
mit
lehet.
Mond Karner Miklós? Oda lehet menni?
Én azt gondolom, hogy ha egy gyerekről van szó, akkor én a saját fiamat nem engedném oda az autók közé. Ha felnőttről van szó, tehát én magam, akinek van jogosítványa, motoros jogosítványa is, rollerre pattannék, ezt nem szoktam megtenni, de ha így lenne, akkor én úgy viselkednék ezzel, mint egy motorkerékpárral.
Azt mondja az orvos, aki egyébként aztán gyógyítja ezeket a balesetet szenvedett gyerekeket, hogy olyan gyorsan megy a jármű, hogy valójában nincs idő arra, hogy azok a védekező mozdulatok, azok időben megtörténjenek. Tehát nem nyújtja ki a kezét, hanem a fejére esik, a mellkasára esik, tehát olyan sérüléseket szenved, és ez kivéthetetlen. És én mindig azt mondom, hogy van egy roller, ami mondjuk egy méter hosszú, és egy két méter magas ember áll rajta, mondjuk van valami magassága még a... Tehát, hogy mondjam, mintha egy torony közlekedne nagy sebességgel. Ez teljesen életszerűtlen. A fizika, ami meghatározza a dolgot.
Így van, és még egy nagyon fontos dolgot mondok. Aki biciklizett már, vagy éppen motorozott, szerintem mindenki próbálta azt, hogy kéz nélkül biciklizni, ugye? Mert hogy milyen vagány dolog az.
Én például nem tudok.
Én például tudok, és nagyon szerettem is gyerekkoromban ezt tenni, ezt a sportot űzni, hogy így mondjam. Ugye mi a furcsaság ebben? Kéz nélkül is tudunk biciklizni, ugye? Tehát ha csak éppen támaszkodnék a kormányra, aki nem tud kéz nélkül biciklizni, gond nélkül elmegy. Rollerezni tudunk kéz nélkül? Nem lehet. Ugye? Mert egészen más a pozícióm nekem a rolleren. A biciklinél ez, amikor elessünk biciklivel, akkor mi történik? Valószínűleg megfogjuk a féket, kifarol a motor, ugye máshogy van a súlypontunk, ülünk egy ülésen. Mi általában mi szokott történni, ha szerencsés a helyzet, és nem orra bukunk mondjuk egy kődarabban.
Igen, előfordul, hogy
átessünk, de alapvetően elcsúszik az ember, kimegy a biciklinek mondjuk a hátulja, vagy az első kereke, és elfekszünk tulajdonképpen az úton. Nekem ilyen eséseim voltak gyerekkoromban. Mi történik a rollerrel? Nem tudom elengedni a kormányt. Ugye ezt említette, hogy orra esnek, fejre esnek, mert mi történik? Ő nem tudja elengedni a kormányt, még az is nehézséget okoz, ezt például tanítjuk, a kollégák tanítják a klubnál, hogy hogyan jelezzem azt, hogy balra vagy jobbra szeretnék kanyarodni. Roller ez nagyon nehéz, mert ahhoz nagyon magabiztosnak kell lenni, hogy az egyik szarvát a kormánynak elengedjük. Az, hogy mind a kettőt például egy esésnél, az egy olyan rutin kellene, hogy legyen, de valószínűleg nem is tudja megtenni még egy felnőtt se. Tehát én magam is, aki mondom, motorozom, de az, hogy rollerrel úgy esek el, hogy tudatosan tudjam azt, hogy a fejemet védjem, és elengedjem, és azt mondjam, hogy ezt tegyem, és a másik probléma ezzel...
Ezt begyakorolni sem lehet, szerintem.
Valószínűleg mindent bele gyakorolni, a motoros esést is meg lehet úgy gyakorolni, hogy az ember ne törje nagyon össze magát, ha lehetséges. A rollernél a nagy probléma még, hogy ugye szabadon van a kéz, a tenyerünk. Mert biciklinél is szabadon van a tenyerünk, csak ugye mivel másfajta módon esünk el. A rollernél meg az van, hogy akinek van annyira ügyes, hogy azt mondja, hogy védi a fejét és a kezével esik el, az rögtön ugye a tenyerét fogja tönkretenni azzal, hogy végigcsúszik a betonon, az aszfalton. Ezért mi például mindenkinek azt mondjuk, hogy lehet ezen csodálkozni, de az, hogy kesztyű, akár egy motoros kesztyű legyen a gyerek kezén, mert lehet különböző méretűeket, nyáriakat kapni, nem fülled bele a keze, nem probléma. Egy jó bukósisak, lehet motoros bukósisak, de még jobb, ha krosszisakot vesz fel, mert a krosszisaknak alul
az állat
tökéletesen véd, igen, de nyitott, tehát nem fogunk benne megfőni nyáron, és ami még fontos, bizony egy gerincvédő. És azok is vannak, olyan gerincvédők is kaphatók, ami szintén nem olyan, hogy melegben problémát okozna, mert mint egy ilyen háló szerkezet, vagy egy háló ruhában van tulajdonképpen benne a védő, és ez persze nagyon sokaknak nem tetszik. Én felnőtteket látok úgy, hogy mindenféle védelem nélkül mennek. Ugye a felnőtt magáért felel, azt mondja, hogy ő így megy, ez kész.
Előtte áll a gyerek, igen, ilyen is van.
De mondjuk az, hogy valaki azt mondja a gyerekének, hogy megveszem ezt a 150-200 000 fontos, tehát nem olcsó rollert, és utána nem ruházok be még mondjuk 30 000-40 000 forintért, ha már mindenképpen rollerezni szeretne, hogy ez a nehéz ebben, hogy mondjam én a gyerekemnek, amikor ott a másik három, aki rollerezik, hogy ne pattanj rollerre, de sajnos ezek nélkül ez tiszta életveszély.
Én, na mindegy, nem mondom, hogy én mit csinálnék, mert kit érdekel, hogy én mit csinálnék az elektromos rollerekkel. Itt a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádióban Karner Miklós, az Autós Élet főszerkesztője a vendégem. A nyaralás, békésebb témák. Például nagyon sokan szeretik a lakókocsikat, hogy lehet bérelni. Nem tudom, mennyibe kerül, nyilván nem olcsó dolog, lehet bérelni, az autó megy elől, vontatja a lakókocsit. Veszélyes? Gyakorolni kell? Mi a tanács?
Hát én még nem nyaraltam lakókocsival, de húztam már különböző utánfutókat magam.
Motorcsónakot. Én is húztam motorcsónakot.
Én alapvetően autószállítót, meg egyéb ilyen szörnyű voltatványokat. Nagyon fontos az, hogy ez egy nagy odafigyelést igénylő művelet az, hogy az ember vontat. Főleg, amikor az első néhány alkalommal, tehát mondjuk azt mondanám rögtön, hogy ne úgy induljunk el nyaralni, hogy a nyaralás reggelén oda megyünk a bérlő céghez, és felakasztjuk a kocsit, és utána a lakókocsit, és megyünk, nekiindulunk a nagyvilágnak, mert hogy az, hogy ott van mögöttünk egy tonna mondjuk tömeg, vagy 800 kiló, vagy 600 kiló, azért az érezhető, amikor megyünk, mert ugye a szél, ez egy könnyű, azért ahhoz képest könnyű és nagy felületű, nagy homlokfelületű, nagy oldalfelületű járműről van szó, vagy eszközről van szó, és ezért, amikor ez mögénk van kötve, akkor bizony be tud avatkozni, hogy így mondjam, tehát a hatással lesz a járműnek a mozgására.
Trenírozzunk, tehát gyakoroljunk egy kicsit, töltsünk el egy fél délelőttöt azzal, hogy viszonylag kevésbé sűrű területen próbáljuk meg, hogy mit jelent mindez?
Én mindenképpen ezt javasolnám, hogy minden más esetben, tehát amikor az autószállítás szóba kerül, vagy egy hajószállítás, vagy bármi ilyesmi, mondjuk azok sokkal egyszerűbbek, mert ott általában azért maga a szerkezet, azért lényegesen lentebb van a súlypontja, mint ha mondjuk egy olyan lakókocsinak, amit az ember telepakol mondjuk fölül is, mindenféle, ugye ágyak vannak benne, eszközöket beleteszünk, és ami nagyon fontos egyébként, én azt gondolom, hogy ugye a tolatás egy nagyon nehéz művelet bármilyen utánfutóval.
Pont fordítva kell, tehát az autó megy erre, az utánfutó megy arra, a másik irány, fordítva kell a kormányt tekerni.
Ez kétségtelen így van, csak amikor egy olyan szituáció van, hogy be kell parkolni hirtelen valahova, amikor mögöttünk, előttünk tornyosul a forgalom, akkor már az emberről csöpögnek az izzadságcseppek. De minden esetre ugye van még egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a járműeket ugye nem húzhatjuk csak úgy, hogy beülünk, mert nekünk van B-kategóriás jogosítványunk, és akkor
mi
húzunk.
Kell hozzá még?
Alapvetően ugye fontos az, hogy mekkora méretű az az utánfutó, amit mi szeretnénk húzni az autónkkal, és hogy milyen autóval húzhatjuk. Az egy alapszabály, hogyha B-kategóriás jogosítványunk van, tehát az legtöbb úrvezetői, mondhatjuk így, akkor az utánfutó, amit húzunk, annak az ösztömege, tehát a legnagyobb az ösztömege, nem haladhatja meg a vonójárműnek a saját tömegét. Mondok egy egyszerű példát, 1200 kilós átlag kompakt autó, akkor az az utánfutó a forgalmiában az ösztömeg nem lehet nagyobb 1200-nál, és az egész szerelvénynek a 3,5 tonna lehet a megengedett Megszín. Ösztömege. Aha. Ez esetben egy B-kategóriás jogsival vontathatjuk, de tehát ez egy dolog, meg kell tanulni azokat a lépéseket is, hogy például hogyan, és ilyenre jó egy gyakorlás, hogyan fogunk fékezni, mit fogunk érezni, amikor például nagyon beletaposunk a fékbe, mi történik,
belénk jön a lakókocsi hátulra, vontatlan,
hát belénk mondjuk jön. Milyen fék van, ugye általában ezek mondjuk ráfutófékes pótkocsik, vagy lakókocsik, és ugye ott van még az is, hogy a szélesség. Ugye az általában szerintem az esetek nagy 100%-ában ezek szélesebbek, mint egy átlagos kompakt autó. Ilyen formán sokszor egy plusz tükröt is érdemes föltenni, mert nem fogjuk látni rendesen az autónak a saját tükrével, ezeket egyébként a bérlő cégnél általában odaadják, és akkor még az is hozzá tartozik, hogy egy tengelyes vagy két tengelyes, ez megint befolyásolja a futást, egy két tengelyessel én azt gondolom az elmondások alapján, meg amikor én utánfutót simát vontattam két tengelyes, könnyebben boldogulunk, mert sokkal jobb lesz az egyenes utás ennek a szerelvénynek, és nagyon fontos az, hogy a belelévőket, ugye mindenféle gáztartály, víztartály, azt is meg kell tanulni, hogy hogyan ürítsük, hova üríthetjük egyáltalán például a szennyvizet, hol tudunk áramot vételezni, és miképpen, és akkor még egy utolsó gondolat, hogy lesz-e helyünk a kempingben.
Akkor még egy kérdés, amikor az autópályánál valahol Európában ott elérek a kapuhoz, akkor majd csodálkozom, hogy sokkal drágább, mintha csak úgy egy autóval mennék?
Nem biztos, mert ez változó, hogy van a... Van, amikor egy kis, igen, például Magyarországon is, hogyha B-kategóriás személyautóval húzunk egy könnyű utánfutót, könnyű pótkocsit, akkor ez beletartozik a normál tarifába. Attól függ természetesen, hogy mekkora ez a szerelvény. Szerintem a legtöbb európai országban itt én úgy emlékszem, hogy valamilyen módon az ösztömeg a számít ennél. Meghatározó. Ezt mindenképpen az elején tisztázni kell, igen.
Na most ennél sokkal egyszerűbb az, amikor az ember kibérel egy lakóautót. Múltkor beszéltem egy ilyen cég emberével, aki mondta, hogy nagyon népszerű, viszik, mint a cukrot. Ott is jó az, hogyha trenírozunk egy ilyen lakóbusz, az körbe akkora, mint egy autóbusz, majdnem.
Igazából azt mondanám, hogy ha lehetne választani, én biztos ez utóbbit vinném, tehát hogy ezek, amiket ma lehet bérbe venni mondjuk Magyarországon, ezek javarészük az olyan, hogy pont azért, mert sokkal egyszerűbb őket kezelni, mint egy normális kis teherautó, amit bárki lát itt a városban.
Tehát ez önjáró.
De méretre is pont ugyanakkorák. Tehát amit el tudunk képzelni, futárautók, mindenféle szállítójármű, nem akarok márkákat mondani, teljesen fölösleges, szerintem mindenki tudja, ez a 3,5 tonnával beleférnek méretben. Ezekbe bele passzírozzák tulajdonképpen a lakóbusz felépítményt, tehát belül kialakítják az ágyakat, a mosdót, konyhát, stb. Ezeket nagyon könnyű ilyen formán kezelni, mert a szélességük nem különösebben nagyobb, persze van vele nagyobb egy átlagos személyautónál, de nem annyira vészes. Ugye vannak aztán azok, amikor egy sima alvázra csak a fülke marad meg, és ráépítenek egy lakókocsihoz hasonló felépítményt, ott ugye már szélesebbek, nagyobb homlokfelülettel általában többet fogyasztanak, stb. Nehezebb ők városban forgolódni, ezeket azért érdemes tudni, meg azt is, hogy belül maradjunk megint csak a 3,5 tonnán, mert ugye a nagyobb lakóautókhoz már nem elég a B-kategória. Ugyanakkor én azt mondom, hogy ha lehetne választani, ugye előbb is ezzel kezdtem, én ezt szívesen venném, és úgy, hogy még a feleségemnek is odaadnám, akinek ilyenben nincsen rutinja.
Na most azzal kezdtem a műsor elején, hogy az autópályán ott lerobbantam. Mire figyeljünk? Milyen biztosítást kössünk? Mondtam azt is, hogy előfordult velem az, hogy elromlott az autó, de volt ez az asszisztens, és akkor jött a cseréautó és egyebek. Mit érdemes?
Ugye a legtöbb új autónál ez magától értetődik, hogy ahogy az ember a szervizlátogatásokat megteszi a márkaszervizben, akkor meghosszabbítják ezt az úgynevezett asszisztens szolgáltatást. Ez tök jó, mert akkor nincsen probléma. Általában a szervizkönyvben benne van a telefonszám.
3 éves autó nem is romlik el, de hát ez csak zárójel. Azért adják ingyen, gondolom.
Igen, de egyébként az is divatos, hogy a márkaszervizbe viszi az ember egy idősebb autót, tehát követhető az előélete, tehát szervizelt járműről beszélünk, akkor egy évig adnak egy ilyet. Ugye hát megint csak a Magyar Mobilitás és Autóklubnak ugye a sárgalangyokat mindenki ismeri, tehát hogy ugye ez is egy olyan dolog, hogy ebben nekünk elég nagy rutinunk van, hogy az elakadt autókat hogyan szokták megmenteni a sárgalangya a kollégák. Egyébként az látszik az ő beszámolóikból, hogy a nyári időszak az elég zsúfolt, és főleg az autópályák mentén nem csak magyarok, hanem külföldiek is veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Ugye ezt tudni kell, hogyha valaki például klubtag, akkor külföldön egy ilyen kiegészítő biztosítással biztosíthatja magának azt, hogy ha ott robban le tengerparton, bárhol Európában, az Alpokban, akkor meg fogják menteni, érte fognak menni, és biztosítják azt, hogy haza tudja jönni, az autó haza tudja jönni, el tudja menni az autó legközelebbi szervizbe, stb. Stb.
De érdemes ilyet kötni? Hát mennyi a valószínűsége? Hát elindulok, hát miért lenne rossz? Hát már mentem télen már, nem tudom, több ezer kilométert ezzel az autóval, soha semmi baj. Miért pont most?
Ugye itt én azt mondanám, hogy indítsuk onnan a dolgot, hogy érdemes elvinni az autót egy ilyen indulás előtti felkészítése van, egy nyári felkészítés, megnézik a legfontosabb dolgokat, és akkor az már egy olyan biztosíték, hogy nagyjából sejtjük, hogy jó, ezzel nem lesz nagy probléma. De inkább oda lyukadnék ki, hogy nem nagy összegekről beszélünk. Tehát, hogyha az autó értéke, vagy átlagos használt autó értéke is 5 millió forint, tehát egy 8-10 éves autó ennyibe kerül, vagy még többe, ahhoz képest mondjuk 10 és 20 ezer forint közötti összeg egy nyaralással, vagy ha azt nézzük, hogy egy hét apartman mondjuk Olaszországban az 4-500 ezer forint egy családnak, akkor ahhoz képest egy 20 ezer forintos összeg úgy, hogy be legyen biztosítva az autó, és mondjuk hozzátéve azt, hogy természetesen ott jön az utasbiztosítás, ami szintén nagyon fontos, mert sokan nem tudják, hogy ugyan vannak nekünk, van az egészségbiztosítási kártyánk, hogy amit ki lehet váltani Magyarországon, de ugye az csak azt fedezi külföldön, amit a külföldinek a saját hazájában is fedezi a biztosító. Tehát elképzelhető, hogy olyan helyzet áll elő, hogy mondjuk rosszul leszünk a tengerparton, és nem az állami kórházba, vagy az állami egészségügyi ellátóhoz visz be az ottani mentő, hanem a magánkórházba, mert mondjuk az van közelebb, vagy azt tud olyan ellátást, azt viszont ki kell fizetnünk. És ha például csak erre hagyatkoznánk, és nem kötünk megint csak tavaly, amikor én is nyaralni voltam, hát szerintem a három főre a biztosítást egy hétre talán a 15 ezer forint volt hármunknak, vagy talán 18, de hát, hogy akkor minimális összegről, nem nagy összegről beszélünk, hogy ezt nem szabad szerintem kihagyni.
Tehát akkor ez mondjuk legyen szabály, hogy igen, biztosítás. Záró kérdés, elektromos autó. Nekivágok a nagyvilágnak. Irány Európa, Spanyolország, vagy mit, Portugália még messzebb van. Igen. Mire figyeljen az átlagember, akinek elektromos autója van?
Én azt gondolom, hogy attól tekintsünk talán el, hogy lerobban. Mert ha lerobban, akkor úgy az akkor nagyjából hasonló tartunk, a szituáció, mint az előbb. Igen. Itt igazából egy olyan kérdés van, hogy jobban meg kell tervezni az utazást, mint egy sima belsőgésű motoros autóval, ugye, mert hogy az a belsőgésűvel számolhatunk azzal, hogy hát nagy valószínűséggel lesz benzinkút, és neki és nem fog problémát okozni.
Hormuzi szoros nem szól közben, igen,
van, nem fog problémát okozni, hogy üzemanyagot vásároljunk bármelyik autópálya mellett. Oké.
Okay. Jó drágán, zárójeles megjegyzés, igen. Sok helyütt az autópálya sokkal drágább, mint a sima benzinkút.
Ez pontosan így van, mindenhol valóban így van, és az elektromos autók töltése is lényegesen drágább az autópályák mentén. Nagyon-nagyon drága, elképesztően drága. Van olyan szám, végeztünk ilyen számításokat, hogy benzines autóval olcsóbb eljutni bizonyos helyekre, így, hogyha egyébként az elektromos autót gyors, nagy teljesítményű autópályás töltőkön töltjük, tehát akkor drágábbra jön ki az üzemanyag, az elektromos áram, mint egyébként más esetben, ezt csak zárójelben mondom.
Mondjuk egy ilyen töltés hány percet vesz igénybe, vagy hány órát? Hát most annyi autótól függ, igen, de hát egy ilyen valami.
Én azt gondolom, hogy az, hogy tovább tudjunk menni onnan 100-200 kilométert a töltőpontról, ma már ott tartunk, hogy ez akár 15-20 percbe is elég, hogy tehát nem kell többet várni. Természetesen ez töltőtől függ, a töltők foglaltságától, hogy kell-e rá várni, vagy nem kell, működik, vagy nem működik, be tudjuk-e a mi applikációnkkal, alkalmazásunkkal fizetni azt a díjat. Szóval vannak itt kérdések, de az igaz, hogy ez már lényegesen egyszerűbb ma, 2026-ban, még mondjuk volt 6-7 éve. Igen.
autótípusoktól függ az elektromos autóknál? Tehát van olyan, hogy valamelyik automárka extra szolgáltatása mondjuk, hogy igen, ott a töltőhely, és az öné, és akkor ott tankolhat?
Van olyan, hogy márkára, de ugye ez egy ismert amerikai automárkánál jellemző főleg, de ők se tiltják meg, hogy más márkákkal odaálljunk egyébként, de alapvetően inkább az a jellemző, hogy egy márka leszerződik egy bizonyos céggel, mint mondjuk egy benzintársasággal, és azt mondja, hogy én, amikor megveszem az új autót, ezt az új elektromos autót, akkor kapok egy olyan szolgáltatást, hogy x hónapig, x évig kedvezményes áron, vagy akár ingyen kaphatok áramot, és onnantól kezdve ezek európai hálózatok, tudok tankolni ott is áramot.
Na de megyek az elektromos autóval. A benzinkútnál ott gyorsan cserélődnek az autók. Van 4-6-8 elektromos töltőhely. Lesz nekem ott szabad töltőhely, amikor odaérek?
Én azt mondom, hogy ne bízzük a véletlenre, nagyon egyszerű alkalmazások, programok vannak arra, az autónak saját rendszerében is egyébként már, tehát úgy vannak fölkészítve a saját navigációk, hogy amikor megtervezem az utat, akkor ő meg fogja nekem tervezni, hogy hol lehet töltőpont. Igaz, azt mondja, nem feltétlenül látja, hogy a szabad az a töltőpont, de egyébként már ilyen is van. De a lényeg az, hogy elég jól lehet ma már kalkulálni azt, hogy ne kerüljek nagy bajban, és akkor ott a másik, ha mégis olyan helyzet van, hogy 5 töltőpont és mind az 5 autó van, akkor még mindig mondhatom azt, hogy jó, hát akkor ez, mivel mondjuk egy autó ott tölt 15 percet, akkor mondjuk nem egy negyed órás kávére ülök be, hanem akkor megevédelek ott.
Mondhatom azt így a beszélgetés végén, hogy az emberek jelentős része, amikor elindul nyaralni, akkor úgy beesik, most idézőjelben mondom. Tehát letudtunk mindent, a munkahelyen elintéztük mindazt, amit kellett, na, beülünk az autóba, indulunk. Kell előkészület, mégis kell gondolni előtte, hogy hogyan, mint?
Amit most mondott, hasonló van szoktunk mi is elindulni nyaralni, de annyit meg szoktunk tenni, hogy előző nap délután csinálunk egy leltárt, és itt ugye nem csak arról van szó, hogy az autóval rendben legyen minden, magunkat biztosítsuk, az autót biztosítsuk, hanem hogy a kötszerek, a gyógyszerek, az olyan dolgok, ami kifejezetten kellhet a nyaralásra, akár csak egy laptop töltő, hogy nagyon egyszerű példát mondja. Szúnyogriasztó, igen, és egyéb olyan dolgok, amik esetleg tudjuk, hogy külföldön nem beszerezhető, nekünk mondjuk nagyon fontos, vagy akár egy gyógyszer esetében létfontosságú. Hogyha csinálunk egy ilyen leltárt, akkor azért sok minden bajtól megkímélhetjük, kellemetlenségtől megkímélhetjük magunkat.
Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Karner Miklós, az Autós Élet főszerkesztője volt. Itt folytatjuk, majd a nyár végén megkérdezzük, hogy sikerült. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon visszanézhetik az adást. A viszonthallásra.